Sok szeretettel köszöntöm én is a kedves gyülekezetet és minden kedves vendégünket ezen a mai vasárnapi estén, és ahogyan Viola is mondta, ma a keresztény életgyakorlat egyik legszebb parancsáról lesz szó, ez pedig az egymás terhének a hordozása, és az ezzel kapcsolatos ige, az megtalálható a Galatákhoz írott levél 6. fejezetében, méghozzá a 2. versben, amely így hangzik. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Készülés közben böngésztem egy kicsit az internetet is, főleg akkor, amikor szünetet tartottam, és ahogyan böngésztem az internetet, elé jöttek bizonyos újságcikkek az olimpiával kapcsolatban, bizonyára ti is több mindent olvastatok, meg láttatok, meg hallottatok az olimpiáról, és az olimpiával azt hiszem ma van az utolsó napja, ma van az zárót, nem tudom, az zárőnnepség megtörtént, de már egyébként sok szép eredményt értünk el most is, Istennek hála. És hát nem csak ezért volt különleges az olimpia, mert hogy jól teljesítettünk, meg furcsaságok voltak benne, hanem azért is, mert azt hiszem, hogy ez volt az az utolsó olimpia, ami után, tehát 4 év múlva újra, végre lesz kriket az olimpián. 128 évet kellett rá várni, egyébként a legutolsó alkalom, amikor még kriket volt az olimpián, az pont a párizsi olimpián volt 1900-ban, azóta nem, és most 128 év múlva Los Angelesben újra lesz kriket, bár most már mennek az egyeztetések, hogy hát azért nincsenek olyan komoly kriketpályák az Egyesült Államokban, és ezért lehet, hogy nem Los Angelesben fogják pont azokat megrendezni, hanem valahol máshol, majd kiderül. Kíváncsi vagyok, hogy a magyar kriket csapat is indulni fog-e rajta, vagy sem. Nem tudom, hogy tudjuk-e, mi az a kriket. Én nem, de a képeken láttam, hogy ilyen baseballütővel játszák, ami lapos, és van labda, amit ütni kell, és az emberek össze-vissza szaladgálnak a pályán. Ennyit sikerült a sportból megértenem, de kíváncsi vagyok, 4 év múlva már lehet, hogy sokkal jobban fogjuk érteni azt, hogy mi az, ami ott történik. Minden esetre Indiában, Nagy-Britanniában nagyon-nagyon szeretik, nagyon népszerű, és hát biztos van magyar kriket csapat is. Azt hiszem, van egyébként. Na, és ahogyan olvasgattam a kriketről, olvastam egy interjút, amit egy kriket játékossal készítettek, és hát elolvastam, és elmesélem röviden egyébként, mert kapcsolódik a mai igehirdetésünknek a témájához. Szóval készítik vele az interjút, és ez a kriketjátékos, vagy krikettista, nem tudom, hogy így mondják-e, focista, krikettista, én most így használom, panaszosan mondta, hogy amikor ő elkezdte a pályáját, egy olyan csapatba került, akik egyébként hihetetlenül gazdagok voltak, iszonyatosan jó játékos állománnyal rendelkeztek, szuperedzőjük volt, de nem nyertek egy bajnokságot sem. 10 éven át játszottak, és soha még egyetlen egy darab trófát sem, még csak az sem, hogy harmadik, vagy vigaszág, vagy közönségdíjas, vagy bármi, semmit nem nyertek, és hát nem tudták, hogy mi a baj. És aztán kiöregedett a régi csapat, a veteránok nyugdíjba mentek, és a helyüket átvették a fiatalok, neve nincs fiatalok, és volt ugye közöttük ez a csapatkapitány, akivel készítették ezt az interjút, és hát neki sem volt egyébként, nem volt egy nagyobb, különösebb tehetség, de eldöntötte, hogy ebből a csapatból, vagyis ezekből az emberekből csapatot fog formálni, akármi is lesz. Megengedte a sztároknak, hogy tovább brillírozzanak, de csak egy feltétellel. Akkor, ha a csapatot önmaguk elé helyezik. És szép lassan elindult a változás. Az edzésen, amikor valaki bénázott, nem mentek oda, és nem gúnyolták ki. Vagy, amikor valakinek éppen rossz napja volt, mert ilyen is van, az öltözőben nem szitták halálra, hanem bátorították, hogy semmi baj, majd legközelebb sokkal jobban fog menni. Történt egy paradigmaváltás a fejekben. És lássatok csodát, a csapat megnyerte élete első bajnokságát. Nos, valami nagyon hasonló történt azzal a 2000 évvel ezelőtti csapattal is, akiknek Pál apostol ezt a levelet megírta a Galaták gyülekezetének. A Galaták gyülekezete is egy szedett-vedett társaság volt, különböző típusú keresztényekből állt össze, a frissen megtértekből, a zsidó keresztényekből, a római polgárjoggal rendelkező keresztényekből, a nagyon tehetős, vagyonos keresztényekből. És hát ahogyan az lenni szokott, mindenki a maga típusának megfelelően gondolkozott bizonyos kérdéseket illetően, hitbeli kérdéseket illetően, az is lehet, hogy közéleti kérdéseket illetően. Volt, aki a hagyományok felől közelítette meg a kérdést, volt, aki a nemzeti értékek felől közelítette meg a kérdést, volt, aki az üzlet és a vagyonosok világából hozta maga logikáját, és így tovább, és ahogyan az ilyenkor lenni szokott, ugye, elindultak ezek a véleménykülönbségek, és hát nem igazán teljesítettek jól, mint csapat az élet arénájában a hitnek a pályáján, és ez meg is látszott, és ez eljutott Pál apostolhoz, akinek ez nagyon fájt egyébként. És Pál apostol szerintem nem véletlenül szólítja meg őket úgy, ahogy. Ezekből az emberekből ugyanaz, vagy ebből a közösségből ugyanaz hiányzott, mint abból a kriket csapatból, amit az előbb elmeséltem nektek. A csapatszellem. Vagy, ahogy egy bibliai képpel éljek, hogy úgy tekintsenek egymásra, mint egy családra. Pál apostol ebben az igerészben, de egyébként az egész levél során nagyon sokszor szándékosan és tudatosan úgy szólítja meg a hallgatóságát, a közösségét, hogy testvéreim, 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 hát ha leesik nekik az, hogy ők most már Krisztusban tényleg szó szerint egy család. És velünk kapcsolatban is ugyanezt szeretné az apostol, hogy úgy gondoljunk egymásra, mind akik itt vagyunk, mint egy családra. Mi nem egy formális közösség vagyunk, aminek van temploma, vagy aminek van választói névjegyzéke, vagy aminek van egy közös programnaptára, amit a Google-n keresztül el lehet érni, vagy aminek van táborhelyszíne, vagy még nem tudom, templomtornya, meg haranglába, meg ilyenek. Minket nem ezt tesz közösségé. Minket azt tesz közösségé, hogy érted is, és értem is, meghalt Jézus a Golgotai kereszten. Hogy értünk, kifizette az árát annak, hogy mi Isten gyermekei lehessünk. Hogy mi egy család lehessünk. És ezentúl éppen ő miatta, éppen Jézus miatt, bármikor mehetünk mindannyian egyformaképpen a mennyei édesatyánkhoz úgy, hogy drága mennyei édesatyám, itt vagyok, íme a te gyermeked. És hogyha a mennyei édesatya, a te édesatyád is, és az én édesatyám is, akkor mi bizony egymásnak a testvérei vagyunk. És Pálnak is, egymásnak is. És hogy mit jelent ez ránk nézve a gyakorlatban? Hát csak azt, hogy úgy kell élnünk, sőt lehet élnünk, mint egy család. És hogy él együtt az Isten családja? Az igénk szerint egymás terhét hordozva. Úgyhogy a továbbiakban nagyon gyakorlatias módon erről lesz szó. Először is szeretném tisztázni, hogy mit jelent itt a teher szó az igében, mert hogy ebben az ige szakaszban Pál apostol kétfajta teher szót használ, noha a magyar mind a kettőt ugyanúgy tehernek szólítja. Amikor Pál apostol az egyéni terheknek a hordozásáról szól, vagy beszél, akkor egy kis podgyászt kell elképzelni, egy kis hátizsáknyi cuccot, amit mondjuk a római katonák cipeltek, és az maximum 10 kg volt. Nem erről a podgyászra kell most gondolni, hanem Pál apostol azt mondja, hogy amikor az egymás terhét kell hordozni, az egy olyan teher, az egy annyira súlyos teher, az annyira nehéz, mint egy hajó teher. Egy több tonnás súlyú hajóteher, ami meghaladja az embernek az erejét, amivel szemben tehetetlennek érezzük magunkat. Ugye ez az elhordozhatatlan teher, ami sokkal, de sokkal nehezebb, mint egy hátizsák. És nem látok bele a szívetekbe, de van egy olyan érzésem, hogy talán te is úgy érkeztél ma este ide, az elmúlt napokból, hetekből vagy hónapokból, hogy neked is van egy ilyen elhordozhatatlan terhed, amit lehet, hogy másnak még nem mondtál el, vagy nem szoktál vele dicsekedni, vagy úgy érzed, hogy nem akarod vele terhelni a másikat, de neked is van egy ilyen elhordozhatatlan terhed. Mert hogy az élet tele van ilyen váratlan eseményekkel, amikor az egyik szerettünk váratlanul elhagy minket. Vagy meghal. Vagy megtámad minket egy olyan betegség, amivel szemben egyszerűen tehetetlennek érezzük magunkat. Vagy olyan anyagi gondok, amiket nem kalkuláltunk bele a költségvetésünkbe. És nem tudjuk, hogy miből fogjuk kifizetni a számlákat. Vagy azok a kudarcok, amik ugyan a mi döntéseinkből fakadnak, és utólag már okosak vagyunk, de mégis el kell hordozni annak a következményét, amivel szemben tehetetlenek vagyunk megint csak. És rengeteg ilyenfajta teher van, ami meg tudja nyomorítani az emberi lelket. Ami nehéz, ami nehezebb, mint egy hajóteher. Ezért szólít fel minket a Szentírás arra, hogy ezeket a terheket, ezeket hordozzátok együtt. És lehet, hogy ezen a ponton úgy érzed, hogy dehogy hordozom én a másiknak a terhét. Hát most innen a szószékről könnyű ezt mondani, de hogyha belelátnál a lelkembe, kedves lelkész bácsi, akkor látnád azt, hogy mennyi minden terheli a vállamat. Nincs is már rajta hely. Már nincs több szabad hely, ahova még egy kis terhet föl tudnék venni. Ott vannak a számlák, amiket ki kell fizetni. Ott van a beteg édesanyám, akit el kell vinnem a kórházba. Ott van a kazán, amit fel kell újítanom. Itt van a beiskolázásnak a kérdése. Lehet, hogy az osztályfőnök már most behívta a gyermekemet. És így tovább, és így tovább. Hát hordozzák azok a másoknak a terhét, akiknek még van egy kis hely a vállán. De az én vállamon már nincs. Én már nem tudom hordozni. És én ebben nem kételkedem. Lehet, hogy tényleg így érzel, és lehet, hogy igazad van. Lehet, hogy tényleg nincsen már hely a válladon. Hogy hordozd a többieknek a terhét is. Csak hogy a mennyei matematika máshogy működik, mint a földi matematika. Valahogy úgy van, hogy a saját terhünk csak addig elviselhetetlen, ameddig el nem kezdjük hordozni a másét is. Valamilyen furcsa oknál fogva, ha elkezdjük hordozni a másoknak a terhét is, valahogy a miénk is könnyebbé válik. Könnyebb lesz. A vadludaknál értettem meg, hogy ez hogyan működik. Biztosan ti is tudjátok, hogy a vadludak V alakban repülnek, és nem véletlenül, mert hogy az elől haladók szárnya által keltett kis légörvények könnyebbé teszik a repülést azoknak a ludaknak a számára, akik a következők a sorban. És így tovább, és így tovább, és így tovább, és aki a leghátul repül, annak a legkönnyebb. És azok, akik meg elől vannak, azok pedig helyet cserélnek, aztán egy idő után a legutolsóval, és mindenki kiveszi a részét a kölcsönös teherhordozásban. Szuper dolog, kiszámolták számítógépes szimulátorral, hogy 25 lúd esetén, hogyha így V-alakban repülnek, 70%-kal nagyobb távolságot képesek így együtt megtenni, mint egyébként, hogyha egyedül repülnének, mint hogyha egyedül hordoznák a repülésnek a terhét, és azt hiszem, hogy ez a szám, ez önmagáért beszél. Mások terhének a magunkra vállalása csodálatos módon nemhogy súlyosabbá, épp ellenkezőleg könnyebbé teszi. Úgyhogy, ha valaki nem akar összerogyni a terhek alatt, amiket rárakott az élet, Pál apostolnak az a javaslata, hogy akkor vegyük föl a másoknak a terhét is, és hordozzuk együtt, és látjuk már, hogy ez a parancs nem is annyira parancs, hanem inkább egy lehetőség, egy meghívás arra, hogy elhordozhatóvá váljon az élet. Na de, hogyan ültessük gyakorlatba ezt a parancsot? Adok két használható szempontot, és aztán, hogyha vannak még ötletek, mert legyünk kreatívak a szeretetben, akkor még beszélgessünk róla a csodálatosan megterített asztal mellett, limonádék és sütemények társaságában. Először is legyünk a szeretetben kezdeményezők. Ha másik nem kéri, de látjuk rajta, hogy szüksége van a segítségre, csak nem meri elkérni, akkor menjünk oda hozzá, és ajánljunk föl. Legyünk előzékenyek, forduljunk oda hozzá, segítsünk neki a terhet cipelni. És ez a hordozás sokféleképpen történhet. Megkérdezhetjük, hogy hogy van, megvigasztalhatjuk, felhívhatjuk telefonon, írhatunk neki egy SMS-t, meglátogathatjuk akkor, amikor beteg, imádkozhatunk érte, és a végtelenségig lehet tovább folytatni ezt a sort. Másodszor, ha valaki fölajánlja azt, hogy segíteni akar, akkor fogadjuk el. Szabaduljunk meg attól az érzéstől, hogy nekem erősnek kell lennem, hogy nekem nincs szükség a másiknak a segítségére, hogy én ettől kevesebb vagyok, ha elfogadom a másiknak a segítségét. És hogyha ezt nehéz esetleg megemészteni, akkor gondoljunk Jézusra, hogy amikor vitte a keresztet a vállán, a Via Dolorosán, viszi föl a keresztet a Golgota hegyére, mi történik? Megrogynak a térdei, és a földre zuhan. Elhordozhatatlan számára a kereszt. És akkor mellé kerül egy ember, egy Cirénei Simon, aki fölveszi, és cipeli Jézussal. Ha Jézusnak nem volt ciki, ha szabad ilyen csúnyán fogalmaznom, elfogadni a segítséget, akkor nekünk sem kell, hogy az legyen. Bátran fogadjuk el. Nyugodtan, szabad. Nem várja el a Jézus, hogy egyedül hordozzuk a terheket. És az a Jézus, aki feltámadt a halálból, és most is itt van, azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Úgyhogy amikor itt, mert hogy válaszadós Isten tiszteleten vagyunk, lesz annak a lehetősége, hogy vigyünk ki egy követ, szimbolizálva azt a terhet, amit hordozunk, éljünk ezzel a lehetőséggel, és vigyük oda Isten elé. Vagy imádságban menjünk oda, ahhoz az imapárhoz, akik azért vannak, hogy az imádságaikon keresztül a terhünkkel együtt közelebb vigyenek Isten elé. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Vagy gyújtsunk gyertyát, ami a reménynek a szimbóluma, hogy Jézus el fog jönni, és meg fog szabadítani minden tehertől. Úgyhogy Pál apostol szerint ez az ő tanácsa, hogy így hordozzuk egymásnak a terhét, és így töltsük be a Krisztusi parancsot. Váltsuk gyakorlattá azt a szeretetet, amit tőle kapunk, és tőle tanultunk. Így legyen. Amen. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Drága mennyi édesatyánk, hálát adunk neked az ígédért. Köszönjük, hogy minden terhünkkel megkereshetünk téged. Köszönjük, hogy már elhordoztad az elhordozhatatlant, hogy a bűneinket elhordoztad a kereszten, és magaddal vitted a halálba, hogy nekünk életünk lehessen. Áldunk, magasztalunk és imádunk téged ezért. Hálát adunk, amiért beleszerettél minket a közösségedbe, a te családodba, és hogy itt vagy most közöttünk, a szent lelked által, és drága fiú, hogy nem szégyelsz minket a testvéreidnek nevezni. Maradj velünk, Urunk! Maradj velünk, és adj nekünk erőt, kreativitást, bátorságot, bölcsességet ahhoz, hogy a te parancsodat be tudjuk tölteni, és hogy valóban el tudjuk hordozni az egymásnak a terhét. Így imádkozunk, és könyörgünk most a betegeinkért, hogy légy velük a magányukban, és gyógyítsd meg őket. Imádkozunk a gyászolóinkért, enyhítsd a fájdalmukat, és vigasztald őket, akár általunk is. És eléd visszük azokat, akik most a háború miatt, akik most nagyon nehéz, Uram. Kérünk téged, hogy rövidítsd meg szenvedések napjait, és hozz számukra békességet, ó békesség fejedelme. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.